Fogadjátok szeretettel Pál Ferit.
Köszönöm szépen. Nagyon örülök, hogy itt vagytok. Van bennem mindig valamennyi zavarodottság, mégpedig azért, mert olyan témát fogok most is előhozni, amit azért én kedről kedre elmondok, tehát, hogy nem lesz esetleg unalmas vagy ismétlés, de most minden esetre ilyen 50 percbe, egy órába szeretném összefoglalni azt, ami egyébként tulajdonképpen egyfajta szívügyemmé lett. Ez pedig az okos eszközök okos vagy oktalan használata, de három témát szeretnék beszélni. Az egyik az okos eszközök használata, a második a szándékos vakság, és a harmadik a függőség. Mert ez a három téma nagyon szorosan összefüggnek egymással, és azt remélem, hogy majd körülbelül egy óra múlva fogjátok érzékelni, hogy mi is az összefüggés, és miért volt érdemes nem egyszerűen csak az okos eszközök használatáról beszélni, hanem kitágítani a kört, és egy rendszer szemlélettel sokkal inkább átgondolni már azt is, hogy ha most csak információkat mond, mondok nektek az okos eszközökről, hogy az hatékony-e vagy nem. Mert nem az a cél, hogy én elmondjak valamit, hanem hogy valami jó történjen. Hát engem ez izgat, hogy tud valami jó történni. És ezért ezt a másik két témát szeretném hozzáfűzni. De akkor az okos eszközök használatáról csak nagyon röviden egy élményemmel hadd kezdjem, ami körülbelül egy olyan egy éves élmény. Kereszteltem a templomba, általában ott szoktam, és ahogy keresztelek, volt egy 2 éves kisfiú, de olyan gyönyörűen fölöltöztették, tudjátok, egy 2 éves kisfiút már lehet öltön, nyakkendő volt rajta, meg zakó, döbbenetes, de ezzel együtt normálisnak tűnt a család, és nagyon aranyosak voltak, de tényleg egy olyan jó családi légkör volt. Tudjátok, ezt valahogy lehet érezni, hogy van valami kisugárzásuk. Hát ez nem egy empirikus kutatás, de azért mégiscsak. És egy ilyen jó kisugárzású család volt, és ott az aranyosan ez a kisfiú. És amikor a vízzel való leöntéshez érkeztünk, akkor, hát nem tudom, hát ezt tudjátok-e, de illik hideg vízzel keresztelni. Hát sajnálom. És tényleg a liturgiában benne van, hogy lehetőség szerint folyóvízzel. Ugye ezért öntjük, hogy folyjon. De tényleg így van. Na, tehát a bemártásos keresztelés ezért nem gyakori. Folynia kell. Na, ezek most részletkérdések. Szóval. Leöntöm az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Hát persze, hogy a gyerek úgy meg is lepődött, hát 2 éves, azért már elég jól ki tudja fejezni, hogy tetszik neki, vagy és hogy föl is sírt. És az apa a lehető legtermészetesebben, hogy fogta egyik kezével a srácot, benyúlt a zsebébe, és odaadta neki az okostelefonját. Az okostelefon be volt kapcsolva, azt a gyereknek nem kellett bekapcsolni, de természetesen koppintott, ahol kell, megjelentek a kis kockák, és a gyerek már húzta is le. Ebben kicsit se az az érdekes, hogy egy keresztelőn ilyet csinálni. Hát ez a legkevésbé érdekes. A leginkább az érdekes, hogy az apa és a fia között egy milyen viszony alakult ki, például azokra a helyzetekre vonatkozóan, amikor a gyereknek valamilyen érzelmi szükséglete támad. Mert kétség kívül, hogy a gyerek ott volt, és pont ez a szék nem tetszik annyira, hogy pont amikor ez a gyerkőc fölsírt, akkor tulajdonképpen mire van szüksége? Hát ti sokkal jobban tudjátok, mint én, hát én egy pap vagyok, hát mit tudom én. De azért, hát hogy valami megnyugtatásra, biztonságérzete visszatérjen, hogy egyáltalán tulajdonképpen nagyon egyszerűen egy személyre van szüksége. Ő egy személyt kér. És megtörténik az, ma már ez történik meg, hogy miközben a gyerekeinknek még egy személyre van szüksége, aközben mi egy okos eszközt adunk nekik, mégpedig azért, mert az a tapasztalatunk, hogy ha odaadjuk az okos eszközt, valamit, aminek képernyője van, akkor tulajdonképpen a gyerekeinkre ez rövidtávú jó hatást gyakorol. Hogy a legizgőbb, mozgóbb és leglehetetlenebb dolgokat kitaláló gyerekek, és még akkor is a mieink, tulajdonképpen, ha kapnak egy ilyen képernyős tárgyat, amint tik-tik-tik-tik-tik, akkor lenyugszanak, és ott vannak, és elbódulnak, és nyugiba vannak, és a felnőttek tudnak egymással beszélgetni, és tulajdonképpen minden valahogy a varázsütésszerűen elrendeződik. Ez a rövid távú előny, de én a hosszú távú hátrányokról szeretnék beszélni. Tudom, hogy olyasmit mondok, amit ti is tudtok, de nevezzük nevén a dolgokat, egy összefüggésbe ágyazzuk. Vagyis, és most egy picit messzebb mennék, ez volt mondjuk a jelenség, hogy tulajdonképpen mi is történik itt. Itt általában az történik, és lehet, hogy ti már messze túl vagytok ezen, ti ezt már értitek, tudjátok, már ipari módon jól csináljátok. De a többség nem így van vele, és ezért, ha másért nem, akkor már azért is érdemes erről beszélnem, mert amikor elkezdtem ezt mondani előadásokon, akkor 2 hét múlva odajött hozzám egy hölgy, és a következőt mondja. Feri, terjesztem. Tehát, hogyha nem is a saját indítatás az, ami a legerősebb most itt, mert ti azt mondjátok, már jól csináljátok, akkor terjesztés miatt. Mert hogy ennek óriási nagy tétje van. Szóval ez az alapélményem, innen szeretnék kiindulni, és most egy pici történeti áttekintés, megint csak az összefüggésbe helyezés, meg hogy valami világos legyen ez. Ti azt tudjátok, hogy amikor a kötődési zavarokról a szakirodalom elkezdett beszélni, akkor azért kezdett el beszélni, mert körülbelül a 70-es években megjelentek nagyon sokan felnőttek, férfiak és nők egyaránt, a pszichiáternél, a pszichológusnál, a terapeutáknál és a többieknél, és arról számoltak be, hogy ő nekik kapcsolati zavaraik vannak. Hogy a férfi a nővel valahogy egyszer nem megy. Na de olyan váratlanul, olyan sokan érkeztek, hogy mindig vannak olyan összefüggéseket kereső terapeuták, kutatók, elkezdtek ezen gondolkozni, hogy miért jönnek most ennyire sokan. És egyszer csak kiderült, hogy azért, mert ez a háborús gyereknemzedék, akik most fiatal felnőttek. És hogy elkezdték nézni az élet történeteiket, kiderült, hogy egy egész világos összefüggés van aközött, hogy ő nekik, most így mondom, a szakirodalom nem ezt mondja, hogy személyvesztésen mentek keresztül. Hát, hogy személyre lett volna szükségük, főleg anya, vagy legalább apa, most főleg a kezdeti időszakban azért emelem ki az anyát, vagy legalább valaki, de legalább legyen személy. De a személyvesztés miatt, hogy amikor személyre lett volna szükségük, a háború miatt ez nem volt, vagy pedig, még ha volt is, és ez egy nagyon megrendítő dolog, mikor egy édesanya azt tapasztalta 44-ben, hogy a kisfia szinte ellenállhatatlanul, megfékezhetetlenül sír heteken keresztül. Akkor 44 Budapest. Akkor szólt, üzent a gyerekorvosnak, hogy hát nem zargatná őt, meg nem tudja, de hát ő már mindent kipróbált, és a gyerek szinte szünet nélkül, csillapíthatatlanul hetek óta sír, hogy jöjjön már el, nézze meg. Erre az orvos a következőt üzente vissza. Kedves édesanya, a zsidó gyerekek mind sírnak. De ha lesz időm, szívesen megnézem. Ez mit jelent? Hogy az is lehetséges, hogy fizikailag elérhető az édesanya, vagy fizikailag elérhető az édesapa. Ebben a családtörténetben az apát már régen elvitték. Hát az anyában van rengeteg szorongás, ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen a gyerek számára az édesanya érzelmileg nem érhető el. Mert a szorongásával van elfoglalva. Tehát amikor a háborús nemzedék, a 60-as évek, 70-es évek elkezdte mutatni a kapcsolati zavarokat, akkor egyszer csak kiderült a lélektani szakma számára, hogy ha elvesztem a szemét, akkor amikor alapvetően és döntően személyre van szükségem. Nyilván csecsemőkor, első 3 év, első 6 év, de nagyjából a serdülőkor így nyugodtan mondhatjuk, hogy na, hát elsősorban. Akkor személyvesztésen mentek keresztül, vagy fizikai, vagy érzelmi értelemben. Ennek pedig az a következménye, nem csak az, hogy ugye most akkor mondom a szakirodalmi mondatot, hogy kötődési zavar alakul ki, ami egy strukturális zavar, tehát a személyiség alapjában van, ami soha teljességgel nem gyógyul meg, legfőjebb megtanulhatok vele együtt élni, az egy strukturális zavar. mert olyan korán alakul ki, hogy a későbbi személyiségfejlődés erre a zavarra épül rá. Sok minden finomodhat, gyógyulhat, alakulhat, egész jól tudunk működni, de azért a zavarnak a tünetei és jelei újból és újból meg szoktak nyilatkozni. Csak nagy dolog, ha rárátok, tudom már, hogy mi van, és ezért. Na, mi történik ilyenkor? Most csak nagyon egyszerűen egy három lépésből álló folyamat. Hát, hogy itt van a gyerek, és tulajdonképpen a gyereknek minél kisebb, annál inkább személyre van szüksége. Mégpedig azért, mert nagyon fontos pszichés funkcióit nem tudja magának ellátni. Nem csak fizikai funkció, nem csak, hogy egyedül nem tudok enni, hát tudok szopni, tudok, de úgy egyébként nem tudom megkeverni, meg egy csomó minden, nem tudom számhozni. Tehát nem csak fizikai funkcióimat nem tudom ellátni, hanem pszichés funkcióimat sem. Ezért az első életévekben fokozottan és alapvetően arról van szó, hogy az én pszichés funkcióimat a felnőttek látják el. Nagyon egyszerűen, nem vagyok képes hatékonyan megnyugtatni magam, mondjuk egy kereszteléskor 2 évesen, amikor hirtelen jön a hidegvíz, és én nem tudom mi ez, hogy keresztelő, nem tudom ez meddig fog tartani, ezt a papbácsit most látom először, itt áll egy csomó felnőtt, ez egy idegen dolog, tehát egy 2 éves gyereknek nem kell tudni, hogy mi ez az egész, ezért szoronghat is. Ilyenkor egy személyre van szükségünk, mégpedig azért, mert a személy látja el azt a pszichés funkciót, ami idebent még nem eléggé kialakult, nem eléggé hatékony. És nem azért, mert ügyetlen vagyok, hanem mert 2 éves vagyok. Vagy 1 éves vagyok, vagy 3 éves vagyok. Ezért tehát a gyerekeinknek nagyon gyakran azért van szükségük személyre, mert bizonyos pszichés funkcióik még kialakulatlanok, ám de, és itt jön a gyönyörűség, ám de, ha van egy személy, aki őket megnyugtatja, biztonságba helyezi, most nem ragozom a sort, akkor ennek nem csak az a gyönyörűsége vagy előnye, hogy a gyerek ott és akkor a templomban megnyugszik, vagy este akkor el fog tudni aludni, vagy amikor éjszaka fölébred, és fölriad, és ti bementek, és na gyere, és ölelgeti, és a vállatokon ott elalszik. És nem csak azt a napot, azt az éjszakát, azt a hajnalt oldottátok meg, hanem ez azt fogja jelenteni, hogy ő neki az személyiség fejlődésében egyre több mintája lesz arról, hogy ilyenkor mit kell csinálni. És az történik, hogy megtanulom, hogy amikor majd egyedül vagyok, de már most 8 éves vagyok, vagy 18, vagy 28, hogyan tudom magamat megnyugtatni. De azáltal alakulnak ki ezek a hatékony pszichés funkciók, amelyeket felnőttként érzelmi önszabályozás, érzelmi önkontroll, az érzelmileg számomra nehéz helyzeteknek a tűrése, viselése, tehát érzelmi teherbíró képesség, ami összefügg azzal, hogy az életben való beválás kulcsa az érzelmi és a társas intelligencia minősége. Ezt tudjuk egészen pontosan. Hiába vagyunk büszkék a gyerekeink IQ-jára, nem lesznek tőle jól. Azt tudjátok, úgy szeretem mondani, elmegyek egy céges világba, akkor a következő kérdést szoktam föltenni. Akartok-e boldogtalan, beteg, magányos, nagyon sikeres emberek lenni? És erre egy srácon kívül az egyik szállodából még senki nem jelentkezett. De a srác elmondta, hogy viccből csinálta. Nem, de senki nem akar magányos, boldogtalan, beteg, nagyon sikeres ember lenni. De az, hogy ez a 4 L meglegyen egészségesen, elégedetten, eredményesen és együtt, tehát az emberi kapcsolatok, ahhoz társas és érzelmi intelligenciára van szükségünk, annak a minőségére. De az hogy alakul ki? Az érzelmi teherbírő képesség. Az egész életünk tele van stresszel. Hát ki fogja bírni a stresszt? Ugye, hogy ez a versenyelőnyt jelent ez meg az. A legnagyobb versenyelőny egy jó psziché. Az a legnagyobb versenyelőny. Ahogy egy HR-es mondta nekem, ide figyelj, Feri. A legtöbb munkavállalót a szakmai alkalmasság miatt vesszük föl, és az emberi alkalmatlanság miatt bocsátjuk el. És mondhatjuk azt, hogy a robotok elvégzik, de attól én még boldogtalan maradok. Tehát most ez egy kis kacskaringó volt. Tehát
ahogyan az édesapa a 2 éves, a 4 éves, a 13 éves gyerekét megnyugtatja, vagy valami irányt mutat neki, vagy bátorítja őt, vagy motiválja őt, annak önmagán túlmutató jelentősége van, mert ezek a pszichés funkciók most alakulnak ki a gyereknél. És utána ezek a sajátjai lesznek. Tehát nem csak azok a helyzetek oldódnak meg, hanem a személyiség fejlődés így történik, így megy végbe, egy másik személyen keresztül. Na most, hogyha nem érhető el a személy, a gyerek attól még fél, ő még szorong, vagy aggódik, vagy bizonytalan, frusztrált, és egy csomó negatív érzés, haragszik, és nem tud a haragjával mit kezdeni. Tombol! Tomba, hát tudjátok, amikor a gyerekeitek tombolnak. Na hát, jobban, mint én, az biztos. Szóval, tombol, és nem tudom, hogy fog lecsillapodni. Nem tudja magát lecsillapítani. Hát egy személyre volna szükség. És akkor, hogyha nincsen személy, akkor közbeiktatódik valami, de ez mindig is így történt, ezek pedig a tárgyak. De a gyerek számára a tárgyak nagyon jó pofa dolgok. A táv fölfedezés, izgalt. Hát persze kell a tárgy. A tárgy jó, csak nem személy helyett. A tárgy jó, de nem akkor, amikor személyre van szükségem. De ha tulajdonképpen nem érhető el a személy, akkor magamtól is, hát mit csináljak? Hát tárgyakat fogok keresni, és az alakul ki bennem, hogy életre szóló tapasztalat, a személy bizonytalan, nem elérhető, vagy teljesen önkényesen az én hatásomnak egyáltalán nem kitetten vagy van, vagy nincs. Tehát a személy bizonytalan, a tárgy biztos. Ezért tehát bevésődik nekem az, hogy nem személyekben bízom, hiszen az az alapélményem évszámra, hogy a személyek bizonytalanok. Hát nem elérhetők. Vagy akkor érhető el, amikor neki tetszik. De hát én nekem egy csomószor szükségem lett volna, de nem tudom elérni. Tehát kialakul egy belső struktúra kötődési zavar mellett, hogy tulajdonképpen a figyelmem sokkal inkább tárgyakra összpontosul, mert mikor azt megfogtam, akkor azzal legalább tudtam játszani, azt át tudtam ölelni, megint nem ragozom. És később, amikor mi már 50-60 évesek vagyunk, akkor azt mondjuk, hogy nem értjük, illetve a gyerekeinkkel. Hát tőlem ezt nem látta. Hát nekünk mindig is a család volt az első. Akkor ő most miért? De tulajdonképpen mi megtanítottuk neki, és ráadásul ennek van egy sajátos következménye. Mégpedig az, hogy a tárgyakkal egy másfajta pszichés viszonyban vagyunk, mint a személyekkel. Tehát az agyunkat, az idegrendszerünket egy tárgy egészen másképpen foglalja le, mint ahogyan egy személy. Más dolgok történnek idebent. És amikor tárgyak kezdenek el biztosak lenni személyek helyett, akkor tulajdonképpen már is ott vagyunk, hogy ezekkel a tárgyakkal kapcsolatosan nem kötődés alakul ki, mint a személyekre vonatkozóan, hanem függőség. Ezért azok a gyerekek, akik nem kapnak személyeket, amikor szükség lenne, hanem tárgyakat kapnak, kitettebbek lesznek a függőségre, de ennek ráadásul még agyi és hormonális elváltozásokban megnyilatkozó tünetei is vannak, vagyis egy olyan gyerek, aki pici korában tárgyakat kapott személyek helyett, érzékenyebben fog reagálni a kábítószerrel. Ráadásul nagyobb vágyat fog átérezni, vagy átélni a tudatmódosító szerek használatára. Még a vágy is megváltozik, még a kábítószer hatása is másképpen működik egy ilyen gyereknél, aki nem ér el szemét, mint egy olyannál, aki elér. És ez egészen megrendítő, tehát az egész struktúra változik ilyenkor. Ezért, hogyha szemét kapok, mikor személyre van szükségem, ez szinte a legzseniálisabb prevenció mindenféle droghasználattal és szerhasználattal szemben. Egyszerűen azért, mert amikor számomra egy kapcsolat biztonságos, és átélem azt, hogy egyáltalán van olyan, hogy megbízható kapcsolat, hogy egyáltalán ez létezik, akkor én bennem egész természetes módon oxitocin fog termelődni. És a kötődési hormon egyik mellékhatása, hogy ez jó érzéseket kelt bennem, és tovább motivál a személyekhez fűződő kapcsolatom fölvételére vagy föntartására. Akkor is, ha konfliktusaink vannak. De ha én nem kaptam személyeket, tárgyakat kapok, akkor bekerülök oda az emberi világba, különböző kapcsolatokba, és vagy nem, vagy sokkal kevesebb oxitocin termelődik bennem. Tehát tulajdonképpen már a vágyam sem ugyanaz. És amikor együtt vagyok egy személlyel, nekem az nem is okoz majd akkora örömöt. És a fejemben már az lesz, hogy hú, na, legyen vége ennek, jó, ez a randi, tudom, ezt így kell csinálni, jó a randi, de azért hazamegyek, és na, netezek egyet. És most értem ide vissza, hogy értsük ezt az összefüggést, hogy tulajdonképpen most pedig még lett egy csavar, ez a csavar pedig az, hogy amikor a gyerekeinknek személyre lenne szüksége, akkor most már nem egyszerűen csak egy tárgyat kapnak, ennek az összes következménye, amit eddig leírtam, hanem okos eszközöket, valamit, aminek képernyője van, hogy ez mit fog jelenteni? Hogy ez itt megint egy minőségi romlása annak a helyzetnek, ami a háborús gyerek nemzedékkel lejátszódott. Mégpedig azért, mert ha okos eszközt fognak kapni, az okos eszköz sokkal hatékonyabban, sokkal brutálisabban birtokba veszi az emberi pszichét, sokkal gyorsabban alakul ki függőség, mégpedig azért, mert az okos eszközök, és nyilván a gyerek, akkor valami játékprogram, valami, ami mozog, valami, ami színes, mi történik? Elkezdi stimulálni az agyunknak az élvezet központját. Ráadásul a játékok eleve úgy vannak kitalálva, hogy jutalmazzanak bennünket, amikor megcsináltuk a harmadik pályát, és lezabáltunk 25 Pac-Mant. És ezért tulajdonképpen az történik, hogy az élvezet központunk stimulálódik, dopamin fog fölszabadulni, egészen más hormonok szabadulnak föl, megvan az élvezet, megvan, ez megvan, de tulajdonképpen, és ez megint egy drámai dolog, igazából sosem tudok kielégülni. Mert ami az emberi szemét kielégíti, az az agyban és a hormonháztartásban máshol található. Mikor egy viszonylag egészséges személy ül, most nem rátok néztem, azt mondom, ti nagyon azok vagytok. Ja. Hát, együtt van a férfi a nővel, akkor nem ugyanazok a központok, és nem ugyanazok a hormonok kezdenek el aktivitást mutatni, mint amikor játszom. Nem ugyanaz történik. Mert amikor örömet élek át, vagy boldogságot, vagy békességet, vagy egy másik ember mellett a szenvedélyt és az izgalmat, akkor az agyamban és a hormonháztartásomban más dolgok történnek, mint amikor a játéknál, és ott élek át valami fölhetszeltséget. Ez azt jelenti, hogy amikor egy kapcsolatban átélünk valami jót, akkor tulajdonképpen ott az ember valóban megnyugszik, és valóban kielégül. A szónak most nem élvezet értelmében. Tehát azt élem át egyszerűen, hogy ez jó. Hogy ez jó, és ebben egyszer jó maradni, és most nem érzek sóvárgást, te nem érzek feszültséget, nem érzek valami fölhetszelt izgatottságot, nem érzek semmilyen hiányérzetet, mert egyszerűen betölt engem egy másik személlyel való viszonyom. Hát ismeritek ezt, nem? Hát tudjátok. De amikor okos eszközökkel csináljuk ugyanezt, ez nem így megy. Más agyközpontú is megmarad a hiányérzet, megmarad a feszültség, megmarad a stressz, megmarad... És tulajdonképpen függőség alakul ki, aminek az a szomorú következménye, hogy igazából a gyerekeink ettől még csak nem is boldogok. Mert legalább azt mondhatnánk, hogy jaj, jaj, 21. század, ők így vannak jól. De ők így egyáltalán nem vannak jól. Hát más történik. Ezért ezt a néhány mondatot, tehát hogy tulajdonképpen meg kellene tanulnunk, de most nekünk szülőknek, az okos eszközök okos használatát. Mert naívul használjuk az okos eszközöket, mégpedig pedagógiai segédeszközként. Ezt a tapasztalat mi csináljuk így, mert azt vettük észre, hogy az okos eszközök használata révén tulajdonképpen valahogy nyugi van. Mindaddig, ameddig nem vesszük ki a kezükből, mert akkor pedig tombolás van. És ezt pontosan tudjuk. Amikor elkezdődik az a nagyon erős tombolás, akkor az úgy fölhívhatja a figyelmünket arra, hogy tulajdonképpen mi történik akkor? Hogy miért veri magát a padlóhoz? Miért ordít? Miért ütött rá az édesanyjára? Tulajdonképpen miért nem nyugszik le órákon keresztül? Hogy tulajdonképpen mi is történik? Vagyis az okos eszközök okos használatát volna érdemes elsajátítani, és ezt így is mondhatnám, hogy ahogy ez a Zoli, hol vagy, Zoli, mondtad a bevezetőben, hogy van bennünk egy ilyen naív lelkesültség, a naív lelkesültség az, hogy jaj, de jó, hogy ezeket az eszközöket mi személyre szabjuk. De ennek az az ára, hogy ezek az eszközök pedig személytelenre szabnak minket. És mire kiderül, hogy ez történt, addigra az egész folyamat végbe ment, mint a háborús gyerekeknél. És ezért, amiről most beszélek, nem a jövő, nem a jelen, hanem már a múlt. Ez, amiről beszélek, az okos eszközök használata nem a jövő témája, és nem is a jelené, hanem már a múlté. Már a múltról beszélek, amiről egy csomó mindent tudunk. Nem hipotéziseink vannak. Olyan szükséglete a gyereknek, hogy neki muszáj az okos eszköz, ilyen szükséglet nincs. Nincs okos eszköz szükséglet. Ez a szükséglet nem létezik. Hát ez nem egy szükséglet. A gyerek tombol, és visít, és sír, és akkor agresszióba át elkezdi veri a tesóját, ugye, mert tele van fölhetszeltséggel. Vagy egy nagyon erős stressz állapotban van. Hát mit csináljon? Ugye engem nem ér el, akkor veri a tesóját. Vagyis arra, szóval nem szükséglet, hanem függőség. És az egy egészen más műfaj. Dél-Koreában 400 függőséggel foglalkozó intézmény van gyerekeknek. Dél-Koreában 400 intézmény. Nem 400 szakember, hanem intézmény. Kínában millió számra regisztrálják, nem, millió számra regisztrálják a képernyőfüggő gyerekeket. Erre külön programok vannak már. Ez nem a jövő, hanem a múlt, mert ezek a programok már működnek a képernyőfüggő gyerekek rehabilitációjára. Hát Kína azért nem az emberi jogok magasztos, nem tudom, védelmezőjeként ismert, ugye? Hát az, hogy Kínában már millió számra beszélnek arról, hogy itt függő gyerekek vannak, és velük még akarnak is valamit csinálni, akkor ott nagy a baj. Azt tudjátok, hogy az Amerikai Egyesült Államokban a pszichológiai társaság kiadott egy közleményt, hogy 3 éves kor alatt tilos okos eszközt adni a gyerekeinknek. Nem az, hogy gyerekprogramot futtatni. 3 éves kor alatt tilos, és ezt nem, értitek, nem... Ezt az USA-ban, hát ők ebben nőttek bele, hát ha valahol a technológiai információs kultúra és forradalom az ott van. Micsoda lobby érdekek vannak, és ezzel szemben kimondták azt, hogy 3 éves kor alatt 0, 6 éves kor alatt meg majdnem 0. Egyszerűen ezt nem tudom máshogy mondani. Tehát a kezünkben van a következő nemzedék, ráadásul a saját gyerekeink. Hát, de... Most ezt a témát itt egy picit lecsengetném, mert másik két téma is lenne, mert ebben az összefüggésben látom értelmét erről itt beszélni. Ez pedig az, hogy szeretnék nektek egy picit a szándékos vakságról beszélni, de épp csak megemlítem, amennyire most nekünk erre szükségünk van. Föltennéd a kezed, ha te tudod pengén, mi az a szándékos vakság? Hú, az első sor penge. Nagyon ez. De, igen, igen, de köszönöm. Na, akkor ennek van, igen, vannak, akik ezt... És ha nem pengén, akkor azért még páran fölteszitek. Jó, köszönöm. Jó van, puszi nektek. Szóval, akkor egészen röviden, csak na, a jelenséget. A szándékos vakság egy pszichológiai és jogi szakkifejezés. Minden olyan tartalomra vonatkozik, amit tulajdonképpen tudok. Tulajdonképpen hallottam róla, tulajdonképpen van róla információm, és mégis úgy csinálok, mintha nem tudnék róla. Nem hallottam volna, nem láttam volna, nem lenne róla információm. Pszichológia és jogi szakkifejezés, tehát az Egyesült Államokban, perekben megjelenik ez a kifejezés, hogy tulajdonképpen bizonyítást nyert, hogy az illető az információ birtokában volt, de úgy cselekedett, mintha nem tudná. Súlyosbító körülmény, így hívják, hogy szándékos vakság. Tehát nem enyhítő, hogy jó, hát nem tudott róla, mert kiderül, hogy tudott róla, és ezzel együtt nem. De ennek a hátterében egy lélektani mechanizmus van, amit szeretnék nektek elmondani. Ez pedig az, hogy, és akkor mondom a történetet, 1956, Alice Stewart, egy fiatal orvosnő, azt veszi észre, hogy hirtelen megnövekedett a rákos megbetegedésben szenvedő gyerekeknek a száma. Akkor megnézi a többi kórházat, mert elkezdi ezt a jelenség foglalkoztat, kiderül, hogy a többi kórházban is így van. Ugrásszerűen, robbanásszerűen egy csomó rákos gyerek van. Ha, azt mondja, hogy ezzel valami csinálni kell, de fiatal orvos, hát nem adnak neki pénzt kutatásra, meg ilyesmi, elkezd lobbizni, meg minden, mert valahogy a szívügye lesz ez, hát mi van a gyerekekkel, nem tudjuk, mi van velük. Összekapirgál annyi pénzt, hogy tud egy kis kutatást csinálni. Kezében vannak a papírok, és a kutatásnak az lesz az eredménye, hogy tulajdonképpen egyetlen nagyon nyilvánvaló összefüggés van a rákos gyerekek és valami más között. Ez pedig, hogy az édesanyjuk, mikor áldott állapotban volt, akkor röntgen sugárzásnak tették őt ki. Egyszer csak ez az Alice Stewart, 56 Oxford, Anglia. Azt mondja, kérem szépen, itt vannak az adatok, hát ennek felesett réfa. Elmegy az angol és az angol száz amerikai orvosi közvélemény próbálja meggyőzni, hogy az áldott állapotban lévő édesanyákat nem szabad megröntgenezni, mert ilyen nagyon súlyos következmény lehetnek a magzat és a gyerek számára. Az lenne a kérdésem, a pengék ne válaszoljatok, hogy mit gondoltok, mennyi idő múlva fogadják el Alice Stewartnak a kutatási eredményeit, amelyek napnál is világosabban egyszerűen számokról szólnak. Ez az. A helyes válasz 25 év. 25 év, amíg egy orvos, és azt mondta magáról, hogy én nagyon toltam. Hát, hogy én az összes vitára elmentem, én beleálltam a küzdelembe, minden egyes vitát vagy küzdelmet úgy fogtam föl, hogy a végére okosabb leszek. Jobban fogom tudni mondani. Hát beleállt ebbe a történetbe, és úgy 25 év. Ez alatt a 25 év alatt pedig minden héten meghalt egy gyerek. Minden héten rákban meghalt egy gyerek. Amíg a szakma, az angol és amerikai orvosi közvélemény hajlandó volt hinni a tényeknek. Ez 25 év volt. A szándékos vakság tünet együttese érvényes az egyes emberre, érvényes egy kapcsolatra, érvényes a család működésére, érvényes az intézményekre, érvényes a cégekre, érvényes lehet egy egész társadalomra, és érvényes lehet az egész emberiségre. Tehát az összes szinten megjelenik a szándékos vakság tünet együttese. Mégpedig azért, mert összekapcsolódik az egyik legalapvetőbb elhárító vagy énvédő mechanizmussal, ez pedig a tagadás. A tagadás egy tudattalan, gyermekkorban kialakul és nagyon hatékony énvédő vagy elhárító mechanizmus. És hogyha most szeretném ezt leírni nektek, hogy is néz ki, mi jellemzi a szándékos vakságot? Az első, hogy van egy közkeletű hiedelem. Alice Stewart esetében a közkeletű hiedelem az volt, hogy haj, megvan a röntgen, megvan ez a gép, tőj, a tudományos technológiai forradalom, az micsoda nagyszerű, és egy csomó mindent meg fogunk ezzel oldani, és egészségesebbek leszünk, és egy ilyen hurrá, hurrá. Ezt a téveszmét, a téveszméhez még az kapcsolódik, hogy és hát természetesen ezzel ártani nem lehet. Át tudjátok kötni az első témával, ugye? Hát, hogy ez remek, ez nem ártalmas, ez mire vagyunk már képesek, milyen nagyszerű, tehát ez hurrá. Ehhez a téveszméhez kapcsolódnak érzések, és érdekes módon a szándékos vakság hiedelem részéhez általában pozitív érzések kapcsolódnak. Vagyis azt, hogy jaj, ez de jól csinálom, haj, de ügyes vagyok, odaadtam neki, hogy megnyugodott, jaj, de jó, hogy ez már van, nem is tudom, hogy a szüleim ott csinálták ezt. Ó, szegény nagyszüleim, hát milyen eszköztelenek voltak, veszek mi, de jó ez. Harmadik, a hiedelmet és a hozzá kapcsolódó érzést megerősíti a pozitív énkép, amit igyekszünk fönntartani tulajdonképpen még az önbecsülési problémákkal küzdők is, akármilyen paradoxon. Ez pedig az, hogy itt azt mondták, hogy jó orvos vagyok. Hát ez elképzelhetetlen, hogy amikor csinálok egy röntgenfelvételt, azzal én ártanék. Hát hogy árthatnék? Hát ez az orvosi technológia, hát ez egy csomó jó származik belőle. Hát ez nem lehet árt, hát én egy orvos, én gyógyítok. Ez ugyanaz, hogy a pap évszámra tartja a lehetetlen beszédeit, és azt mondja, hát én pap vagyok. Hát az csak jó lehet. Hát ne, ha kiürült a templom, hát ez pogányok, pogányok, már népek, pogányok, pogányok. Nem hajlanak a jó szóra. Hát a harmadik, hogy igyekszünk fönntartani a pozitív énképet. A negyedik, hogy Alice Stewart kiszámolta, megmutatta, ott volt az összes eredmény, napnál is világosabb volt, hogy miről van szó. Tehát azt mondhatnánk, hogy az információk elérhetők, de egy picit még sarkosabban mondanám, az igazság tudható. És az ötödik eleme a szándékos vakság tünetegyüttesének pedig az, hogy miközben az igazság tudható, ez önmagában és önmagától nem hoz változást. És itt megint akkor jön egy téveszme, ha tudnánk az igazságot, biztos másképp csinálnánk. Hát hiszen mi nem vagyunk hülyék, hát csak mondja meg valaki. Akkor azt mondja, azért akartam nektek ezt elmondani, mert a következő, megint kitágítanám az első témát. Mikor elmondjuk, hogy a gyerekeinknek élet-halál kérdés, hogy az okos eszközöket hogyan használják. Élet-halál. Aközben tulajdonképpen most szeretnék odaülni közétek, most szerepet cserélek, itt ülök, mondjuk ide is ülök, nem azért, mert szívesen ülök közétek, csak tudom, hogy veszik meg mindent, bonyodalmas. Igen, a szülők, akik gyerekekkel vannak, tulajdonképpen, ha én szülőként azt hallom, amit itt előbb elmondott Feri, akkor ambivalencia van bennem. Az egyik, hogy úgy volt egy-egy pillanat, mikor azt mondta, na mondja még, a nem jóját, hát ez nagyon igaznak tűnik. Vagy ez máskor, lehet, hogy néhány másodperc múlva átültem egy másik székre, és azt mondtam, na most már hagyja abba. Na jó, most mit ért ő ehhez? Egyébként az elején mondta, ez valami mániája. Na, akkor ez is, ez túltolja, biztos, hogy túltolja. Hát ismerjük, ő túltolja. Meg egyébként kedden bejelentette, hogy elfáradt, úgyhogy nem, ez már nem, nem. Nem, ez már nem az. Hát ő is mondta, hogy az már nem az. Szóval, hogy na, tehát ő mindig ilyen fölfokozottan beszél, nyugi. Mi normálisak vagyunk, ő meg hát ezt csinálja. Na, de... Ez azt jelenti, hogy azok az információk, amiket elmondtam nektek, nagy valószínűséggel érintik a szándékos vakság témáját mi bennünk. Nagy valószínűséggel érintik, mégpedig azért, és ezt szeretném elismerni, hogy ez mennyire normális és jogos. Mégpedig azért, mert utáljuk kimondani azt, hogy szülőként valamit nem csináltam jól, vagy nem csinálok jól. Tehát kinek van kedve belátni, vagy beismerni? Hát ez eszembe sincs. Hát eljöttem a Pál Feri szülők napja, és ez ennyi, 9 óra 52-kor le vagyok gyalulva. Hát ez volt az utolsó, hogy idejöttem. Hát nem is normális. Vagyis az a gyanúm, és miután az elhárító mechanizmusok tudattalanok, beleértve a tagadást is, vagy a meg nem történté tevést, ez pedig az a tudatos felejtés, hogy kimegyek egy óra múlva, na jó, nézzük, milyen programok vannak. Én fejlesztő csoport, amíg oda beférek. Szóval, de mellettetek vagyok, ugye értitek, tehát arról akarok beszélni, hogy tulajdonképpen ezek az információk annyira megterhelők, hogy előhívják bennünk azokat a tudattalan énvédő mechanizmusokat, ami miatt végül nem csinálunk semmit. És ezt egyesként így csináljuk, és szülőpárként, és családonként így csináljuk, és rendszerenként, és társadalmanként így fogjuk csinálni. És tudjuk, hogy tulajdonképpen ilyenkor mi történik. És akkor most még mennék egy lépést, és a helyzetünk még ennél is nehezebb, a ti helyzetetek ennél is nehezebb. Mert én nekem lesz munkám, az biztos. Szembenéznem azzal, hogy valamit esetleg már nem csináltam jól. Rettenetes. Hát rettenetes. Te én velem, ha ilyen történik, én 3 napig nem alszom. Hát ebből is látszik, milyen gyönge az önismeretem, ugye, hogy csak néha esik ez meg velem. Hogy, hát ne, nem bírok, megőrülök, szóval belátni, hogy úgy visszamenőleg, elviselhetetlen. Na. Hát annyira kikezdi a stabilitást, az egyensúlyomat, hogy elviselhetetlen. Hát nem csoda, hogy beindulnak az én védő mechanizmusok, amelyek tudattalanok. Tehát a lelkem megcsinálja, értem, ugye? Ne legyen túl nagy a stressz. Különben is ugye 9 órakor kezdtünk, látom, álmos fejjel idejöttetek, reggel azt gondoltak, hogy miért 9-kor kezdik? Hát nem igaz, legalább 9:30 lenne. Szóval, azért nehezebb még ennél is a helyzet. Ó, de fogtok utálni. De mondjuk az nem baj, hogy többé-kevésbé ahhoz, hogy ezeket az információkat közel engedjük magunkhoz, és megmerjük engedni a világosságot, tulajdonképpen egy újabb beismerésre lenne szükségünk, ami szintén a szándékos vakság területére tartozik, ezt pedig most mondom a hiedelmünket, hogy én egyáltalán és egy kicsit sem vagyok kütyűfüggő. Én teljesen egészséges vagyok, én teljesen normális vagyok. A többségünk azonban már kisebb-nagyobb mértékben a függőség tüneteit mutatja. Nem a gyerekeink, hanem mi. Most ettől a helyzet még bonyolultabb lesz. Mert ahhoz, hogy én a gyerekeimnél valami változást akarjak csinálni, szembe kell néznem azzal, hogy tulajdonképpen a saját érzelmi önszabályozásomat én is okos eszközökkel hozom létre. Mert sokkal könnyebb nap-nap után állandóan este már reggel bekapcsolni, gyorsan még az e-mail, éjfélkor, lefekvés előtt még ne, sokkal könnyebb így a rövidtávú érzelmi önszabályozásomat berendezni, mint a férjemmel, feleségemmel, aki ki tudja, hogy is vagyunk, ugye? Csak macera van vele. De gyorsan megnézni még a híreket az Indexen, utána gyorsan átugrani az Origóra, aztán gyorsan a 444, aztán a 24.hu, és különböző választások lennek. Hát na. Valójában az érzelmi önszabályozásunkat már évek óta okos eszközökkel hozzuk létre. És még mi felnőttek is, pedig mi még kaptunk anyát és apát, nagymamit meg kerit, tulajdonképpen még mi is függők lettünk. Nem, hogy a gyerekeink, akik magzati kortól kapják, hát már mi is azok lettünk. Ez a fajta függőség, hogy a saját érzelmi önszabályozásunkat, érzelmi egyensúlyunkat azért, mert az élet nagyon stresszes, és az élet nagyon durva, és hullafáradtak vagyunk. Mi is az egyszerűbbhöz nyúlunk a magunk esetében is. Ez pedig az okos eszköz. Tehát ez a téma, hogy tudnék jól együtt lenni a gyerekeimmel, tulajdonképpen egyszer csak nem a gyerekeim témájává válik, nem is csak egy kapcsolati témává, hanem elkezd engem nagyon alapvetően egy személyes témaként érinteni. De azt tudjátok például, hogy amikor egy alkoholbetegnek, aki látványosan az, azt mondja mondjuk az addiktológus, hogy nézze uram, az a helyzet, hogy hát ön ahogyan most él, amennyit iszik, amikor iszik, ahogyan iszik, az ivási szokásai, hogy próbál néha leállni, vagy azt mondja, bármikor le tudnám tenni, ezért meg se próbál leállni. Hogy tulajdonképpen ön ezekben a függőség tüneteit mutatja. Most nem diagnózist akarok magának mondani, mondja mondjuk a pszichiáter, az addiktológus, egyszerűen csak elmondom, hogy ahogyan maga működik, a függők szoktak így működni. Azt tudjátok-e, hogy amikor valaki rosszul van, ezért elment a segítséget kérni. És az orvos elmondta neki, hogy ez tulajdonképpen, amit, és ahogyan maga csinálja, ez tulajdonképpen a függőségnek a tünetét mutatja, az információ meghallásától addig, hogy én elkezdjek valamin változtatni, az átlagos idő 1/2 év. Tehát 1/2 év kell a léleknek, hogy egy alapvető igazsággal megbarátkozzon. És tudjátok, hogy 10 alkoholbetegből egyetlen egy lesz száraz alkoholista. Tehát azok, akik a fejüket valami változásra adják, azoknak 1/2 év. 10-ből 9-nek meg 50 év. És meg se történik a változás. Tehát a profik csinálják 1/2 év alatt. A zsenik. Hát ez nem egy olyan dolog, Tudjátok-e, a WHO megadta a függőség meghatározását. Három nagyon egyszerű dolgot mondott. Azt mondja, a függőség egyik tünete, hogy a személy tulajdonképpen egyfajta ellenállhatatlan vágyat érez. Egy olyan vonzalmat érez a függőség tárgya felé, amit ha beismer, azt kell mondod, hogy nem nagyon tudja szabályozni. Hát egyszerűen ez elborítja őt. És ha csak teheti, akkor oda viszi őt a függőségének a tárgyához. Második, a gyakorlatát a függőségének a tárgyával akkor is folytatja, ha egyébként belátja, hogy ez vagy káros, vagy neki, vagy másoknak. És a harmadik, hogy késztetést érez arra, hogy a mennyiséget, a tempót, vagy az adagot fokozza. Hát, hogy még, most már reggel is, azzal kell kelni, este is, a lefekvés, és még az utó, és hogy megyek, és a buszon, és a... Tulajdonképpen egyáltalán nem gondoltam azt, hogy magunkról egészségedre, hogy most valamiféle diagnosztizálásra volna szükség. Bőven elég, ha azt mondom, hogy például az okos eszközökkel kapcsolatban nagyon hasonlóan működök, mint egy függő. Tulajdonképpen ezt állapítom meg magamról. A függőség egyik tünete, hogy ahogyan szembesülök ezzel, hogy talán ez nem jó, akkor éltem már át bűntudatot vagy szégyent. A függőség másik tünete például, hogy eszembe jutott már, hogy le kéne állni. De legalábbis csökkenteni kellene az adagot. Ilyenkor két irányba szoktunk menni. Az egyik, hogy nagybőjti fogadalmam, nem fogok inni. Ugye ez az egyik. Nagybőjti fogadalmam, hogy este nem nyitom ki a laptopot. A függőség egyik tünete, hogy időleges elvonásokat határozunk el. Ennél egy rosszabb van, mikor úgy végigfut egy gondolat rajtam, hogy na jó, ezt biztos nem fogadom meg. Hát ezt tudti, ha hülye vagyok én. Miért, hogy az okost, az biztos nem. Hát ennek mi értelme lenne? A függőség következő tünete, hogy elkezdek hazudni magamnak. Hogy tulajdonképpen elindul egy dialógus, van bennem valaki, azt mondja, hogy az egészséges részem, azt mondja, te, de most ne kamuzzál. Hát reggel az első dolgot, hogy hát ne kamuzzál, hát ezt csinálod. Hát egy busz megállóban nem tudsz úgy állni, hogy ne kapcsolnád be. Hát ezt csinálod. Mire a másikat? Ez nem függőség, ne szórakozzál már. Hát egyszerűen csak megnézem. Hát ennyi. Hát gondolod, hogy ne volnék képes arra, hogy a metrón ne nézzem meg. Hát hülyének nézel. Hát persze, hogy meg tudom csinálni. És akkor belül megszól, de csak nem csinálom meg. Tehát ez a téma az gyerekeink okos eszközök, oktalan használat tulajdonképpen egy hatalmas téma, és érinti a szándékos fogság és a függőség témáját, és tulajdonképpen mi nagyon érintettek vagyunk benne. És a következő, ez a záró lépésem. Mondanék egy történetet, ha csak az ingemet betűröm.
Ez a szokás, hogy az ingem mindig ez. Képzeljétek el, van olyan, amit azt láttátok, hogy csinálnak férfi előadókban olyan, hogy ilyen harisnya vagy micsoda, és akkor csíptetik el. Képzeljétek el, és akkor az innen nem jön ki. Hát szóval mindennek van a tárgyal. Tudom, hogy bűségem tárgyal.
Együtt utaztunk öten egy autóba, pont öt szék, és most nem rendezem át. Én voltam ott a vendég, egyébként egy család, apuci, anyuci, fiú és a családnak egy barátja. Hátul ült a gyerek, körülbelül olyan 7 éves.
Azt mondja, apa ült ott, apa vezetett. Azt mondja, apa, most Ausztrália nagyobb, vagy Európa? Na, akkor az apukája válaszol. Most apa, most akkor Ausztrália nagyobb, vagy Afrika? Na, az apa válaszol. Most apa, most akkor Ázsia nagyobb, vagy Európa? Erre itt ült a családnak ez a barátja, megelégelte, és a következőt mondta. Pistikém, hagyd már abba ezeket a hülye kérdéseket. Hát nézd meg a Google-ban. A kisfiú körülbelül 2 másodpercig csöndben volt, majd a következőt mondta az apukájának. Hát én csak beszélgetni akartam. Már az se lehet. És ez a helyzet, azt gyanítom, ott a fölnőtteknek föl se tűnt. Azt mondhatnám, és ez, hogy a gyerekeink még többé-kevésbé jól vannak. Még többé-kevésbé egészségesek. És ez azt jelenti, hogy még vágynak ránk. Minél kisebbek, annál egészségesebb a lelkük, és jönnek, és amikor azt kérdezi, apa, most akkor Ausztrália vagy Európa? Csak mi gondoljuk az információs kultúrában megfeneklett felnőttek, hogy információra van szüksége. Az is kellhet neki, de az a legkevésbé érdekes. Valójában kapcsolatban akar lenni. Kapcsolatban lenni apával, átélni azt, hogy apa tudja, hát akkor, ha nekem ilyen az apám, akkor egyszer csak akkor én biztonságban vagyok, hát ha van egy jó apám, van mindig hozzá fordulni, szihetetlen, hogy ő tudja, hát akkor én is olyan akarok lenni, mint apa, jaj, de jó apával együtt lenni, haj, majd még azt is meg fogom kérdezni, de jó, hogy van kihez fordulni, jaj, de jó, hát most élem át, hogy van olyan, hogy segítség, hogy tulajdonképpen szabad néha beismerni, hogy nem tudom, mert olyankor csak tá, majd megyek az apuhoz, hát az apa szokta tudni. Tehát, hogy ők még akarnak minket. Ez annyira gyönyörű, hogy a gyerekeink akarnak minket. És ezért szoktak néha kritikusan beszélni velem, még nagy konferenciákon is. Internetes konferenciákon. Oda jönnek, és azt mondják, Feri, te mi most vissza akarsz menni a múltba? Akkor szoktam nekik mondani, egyáltalán nem akarok visszamenni a múltba, hanem szeretnék visszatérni a gyerekeinkhez. Nem a múltba, hanem a gyerekeinkhez. És ez nem könnyű nekünk felnőtteknek. És annyira egyszerűen, annyira gyönyörűnek látom, hogy tulajdonképpen, hogyha el tudjuk kezdeni befektetni az energiákat oda, hogy a gyerekeinket érzékeljük, és őket meghalljuk. És... De ennek komoly ára van, azt tudjátok? Mert a kutatások szerint a szülők jobban félnek az egzisztencia elvesztésétől, mint attól, hogy a gyerekeiknek kára lesz. Jobban féltjük az egzisztenciánkat. Ennek megint messze menő okai vannak, mert egy olyan piacgazdaságban, ahol tulajdonképpen ugye egész jól vagyunk, de ha kiesünk belőle, akkor rengeteg egzisztenciális szorongásunk fog támadni. Hát nem azért van, mert nem szeretjük a gyerekeinket, hanem tulajdonképpen a létünket érintő szorongásig tudunk eljutni, ezért fontosabbnak tartjuk fönntartani a saját egzisztenciánkat, még azon az áron is, hogy jó, hát a gyerek majd fölnőnek valahogy. Jó, hát mi is fölnőttünk. Jó, a lényeg, nézzétek, ha nincs kenyér, meg nincs teja, akkor nincs élet. Tehát azért, na, hát azért csináljunk egy sorrendet. Ezért is, hogyha a legmélyebb szorongásainkat nézzük, akkor nem egyszer tulajdonképpen azért nem kezdünk el cselekedni, mert ez egy erősebb félelem, mint az. Ezt közvetlenebbül éljük át, mint azt.
És ez akkor is így van, hogyha egy közvetlen helyzetben, egy közvetlen veszélyben, persze, hogy mindenemet odaadnám a gyerekeimnek. De a hétköznapok taposó malmában már másképp fogok működni. Az az erő, az a félelem közelebb lesz hozzám, mint ez. De ez a félelem sokszor nem tudatos, ezért toljuk. Szeretném valami jóval befejezni. De meg is van, hogy mivel. Jaj, hát tudjátok. A gyerek mise tartása nem egyszer igen komoly élményeket okoz nekem, és azt mondja, hogy ez a halottak napja körül volt, és a halottak napja körül, hát nyilván az, hogy a gyerekekkel itt-ott mennek a temetőbe, ilyesmi szoktak beszélgetések zajlani. És megtartottam a beszélgetést a gyerekekkel a misén, megérkeztem a sekrestébe, le akartam rakni a cuccot, oda penderült egy kislány, egy 8 éves, és elkezdett fecsegni. De a fecsegés számomra nem egy pejoratív jelző, hanem a női kultúra egy gyöngyszeme. Tehát akkor ő... És mondta, és mondta, és közben táncolt egy kis, a haját igazított. Hát én egyrészt le voltam nyűgözve, de azért a férfi agyamnak egyre nagyobb kételyi támadtak, hogy tulajdonképpen értem-e, hogy miről beszél. Hát ugye a szavakat értem, a mondatokat értem, az egész ez honnan, hova megy, vagy ez a gyerek akar-e tőlem valami, és mit, ezt miért mondja, és mi. És szerintem, most hát egy érzékeny kislány, hát értitek, hát van neki érzelmi intelligenciája, hogy egyszer csak szerintem észrevettem rajtam a zavart. És hirtelen megállt, hogy mondat közben, azt mondja, Feri atya, tudod, hogy én miért mondom ezeket neked? Hát egész meghatódtam, hogy ő érzékel engem, hogy hát ez igazi kapcsolat, nem csak úgy van, hogy valami eszközként használ, és csak úgy tolja. És azt mondja, tolj, de kíváncsi vagyok, hogy miért mondtad ezeket mind. Azt mondja, azért, mert anyukámmal beszéltem itt a halottak napjánál, és azt mondta, a szeretteinkkel addig beszélgessünk, amíg még élnek. Most én ezt csinálom. És képzeljétek el, hogy kialakult köztünk egy ilyen jópofa kapcsolat, ő minden vasárnap beszámol. Úgy erről, arról olyan fecsegő üzemmódba, és jön, és akkor a szülei, gyere már! Azt mondja, nem, én még beszélgetek. Anya mondta, hogy... Nagyon köszönöm a figyelmet. Ezzel akkor most lezárnám ezt a témát.